Kedves hallgatóm! A 67. Zsoltár a legrövidebb prófétai Zsoltár. Csak 7 verse van. Azt hiszem, hogy a Szentírásban jelentésük van a számoknak, de arra is gondolok, hogy van mondani valójuk az embernek. A 7-es szám nem annyira a tökéletesség száma, mint a teljesség száma, és bizonyos értelemben, amikor valami teljes, akkor azzal együtt jár a tökéletesség is. Ez a Zsoltár bemutatja Isten végső célját és szándékát ezzel a földdel. Ez a királyság nagyszerű Zsoltára. Ezt egyesek misszionárius Zsoltárnak címezték. Úgy magyarázzák, hogy ez a téma azt mondja, hogy az egyház majd megtéríti a világot, és ezt posztmillenáris magyarázatnak nevezik. Pedig ez egyáltalán nem misszionárius Zsoltár. Valójában az egyház nincs benne a képben egyáltalán. Nem gondolom, hogy az egyházat látjuk a Zsoltárokban, kivéve mint képes beszédet vagy szimbólumot. Például megjegyeztük a 45. Zsoltárnál, hogy az egyház királynő Ófir aranyában. Az egyháznak ez a képe az Úr Jézussal együtt, amikor uralkodik a földön. A 67. Zsoltár prófétai Zsoltár. Túltekinte korszakon a királyság korába. A milleniumi királyság alatt átalakult, megújult világot látunk, amelyben Isten megáld minket, és az egész földön félik az ő nevét. Az átok eltávozik, és dicséret énekeit énekeljük. Még azok is éneklik a halleluja kórust, akiknek most nincs rá képességük. Különbség van a Szentírás értelmezése és alkalmazása között. Attól tartok, hogy amikor valaki nagyon okosnak és intellektuálisnak akar tűnni, mint sok teológus és biblia magyarázó, elfelejti a Szentírás értelmezésének legegyszerűbb szabályait. Az egyszerű szabálya következő. Az egész Szentírás értünk van, és nem az egész Szentírás ránk irányul. Ez a Zsoltár értünk van, és bemutatja a misszió munka szemléletét. Valaki majd ezt mondja. Miként képes az ember missziót beleolvasni a Zsoltárokba, amelyek az egyházon túl tekintenek? A hermeneutika, az írás értelmezés tudománya, egyik nagy alapelve kimutatja a különbséget az értelmezés és az alkalmazás között. Az értelmezés kifejezett, olyan, mint egy öntőforma, vagyis a Szentírás jelentése az egyik. Nem hordozza magával mindennek az értelmét a nap alatt, amire egyesek gondolnak. De van alkalmazása is, és az alkalmazás lehet rugalmas, jól lehet az értelmezésen kell nyugodnia, ha pontos akar lenni. Ezt egyszerűen illusztrálhatom. A gyémánt igazi értékét a csiszolás adja meg, aztán az, hogy megfelelő keretbe teszik és viselik az újon. Évekkel ezelőtt egy kiállításon láttam a remény gyémántot. Érdekes megfigyelést tettem. Sokan elmentek az űrkiállítás mellett, de mindenki megállt, hogy megtekintse a remény gyémántot. Feltételezem, hogy ez az emberek szívében levő kapzsiságot fejezte ki. Azt a gyémántot azonban nem viselhetnék az emberek az ujjukon, ezért nincs gyakorlati értéke. Ha valami támadás érné az intézményt, ahol kiállították a gyémántot, akkor azt hamarosan valamelyik páncélszekrénybe rejtenék, valahol az intézmény alaksorában. Ahogy meg tudom ítélni, az senkinek nem használ. Nincs személyes értéke egyáltalán. Csak egy hatalmas gyémántdarab, hogy hasznossá váljék. Keretbe kell illeszteni. A Szentírást is ugyanígy megfelelő keretbe kell állítani, ami a magyarázat feladata. Aztán rá kell illeszteni a tapasztalat ujjára, és ez az alkalmazás. Egy ősi mondás ezt tartja. A cipő pászol, vedd fel. amikor az ember ezeket a zsoltárokat vizsgálja, akkor a szívéhez szólnak. Isten szólhat hozzánk mindegyik zsoltárban. Aztán annak üzenetét alkalmazhatjuk az életünkre. Például a Jelenések könyvében az Úr Jézus beszélt a kis-ázsiai 7 gyülekezethez. Üzenetének helyi értelmezése és helyi alkalmazása volt. Üzeneteit ezzel a mondással zárta. Hallja! Ez annak szól, aki hall. Ha van fülünk, akkor hozzánk is beszél. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve, 3. rész, 13. vers. A gyülekezeteknek szóló mind a 7 üzenetben van nekünk szóló alkalmazás. A 67. zsoltár nem misszionárius zsoltár, ismétlem, hanem tartalmaz bizonyos nagy alapelveket, amelyek kapcsolatosak Isten misszionárius programjával. Most összegezzük néhány érdekes szempontját ennek a zsoltárnak. A megáld minket 3-szor fordul elő. A magasztallak 4-szer ismétlődik. 3 csoportról van szó ebben a zsoltárban. Istenre 15-ször utal, és a Szent Háromság is benne van. Izrael népe a minket kifejezésben 7-szer fordul elő. A nemzeteket 9-szer említi, és ezen idegeneket kell értenünk, más népeket és fajokat, a társadalom különböző rétegeit, engem és téged. Figyeljük meg, hogy miként indul a zsoltár. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Szela. 67. zsoltár, 2. vers. Ez a vers utalás a Szent Háromságra. Ez utalás a nagy 3-as Szent Háromsági áldásra, amit Isten adott Izrael népének, amikor felkészítette őket a pusztai menetelésre. Ez az áldás megtalálható Mózes 4. könyve 6. részében, a 24., 25. és 26. versében. Áldjon meg téged az Úr! Ez utal az Atyára, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr. Ez utal az Úr Jézusra, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ez a Szentlélek munkája. Amint föntebb már megjegyeztük, Izrael némelyik tanítója Isten arcára úgy utal, mint a Mesiásra, és ez a Mesiás, vagy az Úr Jézus Krisztus, Isten fia, ami megváltunk. Itt látjuk az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szentlélek Isten 3-as áldását. Ez áldás befejezése megtalálható Mózes 4. könyve 6. részének 27. versében, ami így szól. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Ez az ároni áldás a millennium idején teljesül be. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. 67. zsoltár, 3. vers. Nem lesz áldás a földön addig, amíg Izrael vissza nem tér országába, és ezen nem a mai helyzetet értem, hanem azt a napot, amikor az Úr helyezi őket vissza a földre. Ha az megtörténik, Izrael képes lesz azt tenni, amiről Ézsaiás beszél, az Ézsaiás könyve 49. részének 13. versében. Újjongjatok egek, vigadoz föld, törjetek ki újjongásba, hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. A 14., 15. és 16. vers a továbbiakban ezt mondja. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe véstelek be, Szüntelen előttem vannak falaid. Ezt mondja Isten Izrael népéről. Isten ezt valóban így is gondolta, és nem csak mondta. Magasztaljanak a népek, ó Isten! Magasztaljon minden nép! Örüljenek, újjongjanak a nemzetek! Mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Szela. 67. Zsoltár, 4. és 5. vers. Ezt a csodálatos ígéretet Isten adta Ábrahámnak. Megáldalak, és áldássá teszlek minden népnek. Mózes első könyve, 12. rész, 1. 3 verse. Első eljövetelekor az Úr Jézus nagyon világossá tette, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. Az Úr Jézus második földre jövetelekor a föld megtér. A megváltás legnagyobb időszaka véleményem szerint a jövőben következik. Nem lehet, hogy ez az ige szakasz megvalósuljon ebben a korban, ez csak az ígért millennium idején következik be. Ézsaiás ezt mondja, csodát teszek majd köztük, és a megmentetteket elküldöm a népekhez, Tarsisba, Pulba és Lúdba az íjászokhoz, Tubalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Ézsaiás könyve, 66. rész, 19. vers. Eljön az idő, amikor a világ megtér. Magasztaljanak a népek, ó Isten! Magasztaljon minden nép! 67. Zsoltár, 6. vers. Mi Isten célja? Vajon az, hogy Izrael visszatérjen országába? Ostobaság lenne, ha csak azzal törődnénk, hogy visszakerülnek országukba, de az még nagyobb ostobaság lenne, ha próbálnánk az egész világot megtéríteni, mert az egyház nem hozza létre a királyságot a prédikálás által, erről biztosítlak. A római levél 11. részének 25. verse nagyon világossá teszi. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Meddig? Amíg a pogányok teljessége be nem jut. Meghozta termését a föld, megállt bennünket Istenünk, az Isten. 67. Zsoltár, 7. vers. A bűn átka eltávozik a földről, amint látjuk. Megállt bennünket az Isten. Féljék őt mindenütt a földön. 67. Zsoltár, 8. vers. Egy véleményem szerint fontos megjegyzést kívánok tenni. Tegyük fel, ezt kérdezném tőled. Mi az elsődleges célkitűzése és célja a misszió munkának? Mit válaszolnál? Valaki talán ezt mondaná. A misszió célja a lelkek megmentése. Válaszom ez volna erre. Ez nem a misszió célja. Igaz, hogy a missziónak lelkek megmentésében kell kibontakoznia, de nem az elsődleges célja a missziónak. Valaki talán így szól. Prédikálnunk kell az evangéliumot minden teremtménynek, hogy engedelmeskedjenek az Úr Jézus Krisztus parancsának. Ez nekünk szóló parancs. Nekünk prédikálnunk kell az evangéliumot mindenütt. El kell vinnünk Isten igéjét az egész földre a népekhez. Amíg ez így igaz, nem az elsődleges motívuma a missziónak. Már nagyon közel áll hozzá, de őszintén szólva nem gondolom, hogy éppen ez lenne a cél. Hadd idézzem ismét az 5. és 7. verset együtt. Magasztaljanak a népek, ó Isten! Magasztaljon minden nép! Ez tiszteletteljes bizalom Istenben. Mi a végső célja a missziónak? Megáld bennünket az Isten! Féljék őt mindenütt a földön! A válasz ez. Az ember végső célja az, hogy magasztalja Istent, és élvezze őt mindörökké. Ez az ember célja a Földön. Miért létezel, és én miért létezem? Csak azért vagyunk itt, hogy húst, halat együnk, és üres tálat hagyjunk magunk után. Vajon ezt kell csupán tennie az embernek? Nem. Az embernek Isten kell magasztalnia. Őt magasztaljuk, amikor kivisszük igéjét. Őt magasztaljuk, amikor prédikáljuk az evangéliumot. Őt magasztaljuk, amikor az emberek üdvözülnek. De a cél Isten magasztalása. A 68. Zsoltár a szabadulás és győzelem zsoltára. Amíg a 67. Zsoltárban láttuk Isten királyságát, itt látjuk a királyt az ő dicsőségében és erejében. Föl kell az Isten, szétszóródnak ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. 68. Zsoltár, második vers. Ez utalás Mózes 4. könyve 10. részének 35. versére. Amikor Izrael elkezdte napi menetelését, Mózes minden nap ezt mondta: kelj föl, Uram, szóródjanak szét ellenségeid, fussanak el előle gyűlölőid. Milyen csodálatos így kezdeni a menetelési napot. Az előző zsoltár énekként hangzott, és ez egy másik énekelhető zsoltár, a diadal és a dicsőség zsoltára. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt. 68. Zsoltár, 5. vers. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének. Itt megint látjuk, hogy az embernek magasztalnia kell őt, és Isten ebbe az irányba viszi a Földet, amikor mindenki őt magasztalja. Az emberek ma nem dicsérik Istent, hanem hiába veszik ajkukra nevét. Ha a felszerelést őrzitek is, ezüst szárnyú galambot kaptok aranyos zöld tollakkal. 68. Zsoltár, 4. vers. Az itt levő felszerelés valószínűleg karám. Debóra ugyanezt a héber szót alkalmazta prófétai énekében. Miért maradtál mégis ülve a karámok között, hallgatva a pásztor furuját? Rúben tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Bírák könyve, 5. rész, 16. vers. Meglátjuk, hogy ez Rúbennek szól, mert Rúben nem ment ki a csatába. Nyilvánvalóan mindkét ige szakaszban a szóval a közömbös, tehetetlen és önző körülményt írják le. Ebben a zsoltárban, mintha ugyanez lenne a jelentése. Izrael határozatlan és tétlen maradt. Ezüst szárnyú galambot kaptok aranyos zöld tollakkal. A galamb áldozati madár volt, és Krisztus előképe. Milyen csodálatos ez a kép! Jól lehet hanyagok, jól lehet nem lelkesednek, Krisztus áldozata érvényes rájuk is. Ezt a zsoltárt valójában nevezhetnénk fölemelkedési zsoltárnak is, mert ezt a verset idézi Pál az Efézusi levél 4. részének 8. versében. Ezért mondja az írás: felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten! 68. Zsoltár, 19. vers. Amikor az Úr Jézus Krisztus fölment a mennybe halála után, azt hiszem, akkor először magával vitte a múlt minden szentjét, akik a paradicsomban voltak. Isten megváltotta őket már előre, de a mi Urunk fizette ki értük a megváltási árat, amikor meghalt a kereszten. Elvitte őket, az igazak lelkét tökéletessé tette, és elvitte Isten jelenlétébe. Másodszor ajándékokat adott az embereknek a földön, és ma azok által végzi munkáját, akiknek ezeket az ajándékokat adományozta. Mindenki, aki Krisztus testében él, ajándék tulajdonosa, de természetesen nem mindenkinek azonos az ajándéka. Amint láthatjuk, ez csodálatos igevers. Bizony szétzúzza Isten ellenségei fejét, a bűnben élők kemény koponyáját. Az Úr ezt mondta, Básámból is visszahozom őket, a tenger mélyéről is visszahozom. 68. Zsoltár, 22. és 23. vers. Ezek a versek beszélnek a jövőben bekövetkező dicsőséges győzelemről. A kemény koponya az Antikrisztus. Akármit próbál tenni az Antikrisztus, elbukik. Isten kihozza népét még a tenger mélyéből is. Ez Izrael helyreállítása. Élükön jön Benyámin kicsiny törzse, Júda vezetői tömegestül, Zebulon vezetői, Naftáli vezetői. 68. Zsoltár, 28. vers. Ezek az igeversek Izrael gyermekeiről beszélnek. Ma sokan úgy hiszik, hogy Nagy-Britanniában van Izrael elveszett 10 törzse. Talán arra gondolnak, hogy Benjamin kicsiny törzse a londoni Big Benre utal. Hadd mondjam neked, hogy vannak ma ilyen vad ige magyarázatok. A kicsin Benjamin egyszerűen Benjamin törzsére utal. Nem jelent semmi mást. De figyeljük meg, hogy a kicsin Benjamin nagy Isten előtt. Félelmes vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad hatalmat és erőt a népnek. Legyen áldott az Isten. 68. Zsoltár, 36. vers. Mi is kicsinyek vagyunk, de ugyanaz a nagy Istenünk van, és ő erőt és hatalmat ad nekünk, amire szükségünk van. Legyen ezért áldott Isten! Imádkozzunk! Uram Jézusom! Köszönöm, hogy láthatlak téged dicsőségedben és hatalmadban, és meghajolhatok előtted, mint gyermeked. Add, hogy hatalmadban bízva győzelmesen járjam keresztény utamat, és végül eljussak hozzád a dicsőségbe. Ámen.